Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, énekeljük a 150. Zsoltárunkat, a 150. Zsoltárunk első versét, ami így kezdődik. Dicsérjétek az Urat, áldjátok ő szent voltát. És a 256. énekünket énekeljük, 256. dicséretünket, irgalmaz Úristen, immáron én nékem. Énekeljük el az első 6 versével. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése. Jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, Isten igéjét a Prédikátor könyvéből olvassuk, a Prédikátor könyve második részéből. A második rész első versétől a 12. verséig olvassuk el az igét. Mert a bölcsességnek sokaságában sok búsulás van, és valaki öregbíti a tudományt, öregbíti a gyötrelmet. Mondék az én szívemben, no, megpróbállak téged a vígan való lakásban, és lásd meg, mi a jó, és íme az is hiába valóság. A nevetésről azt mondom, bolondság, a vigasságról pedig mit használ az? Elhatároztam az én szívemben, hogy boritalra adom magamat, pedig szívem a bölcsességet követi, és előveszem ezt a bolondságot, míg lenn meglátom, hogy az emberek fiainak mi volna jó, amit cselekedjenek az ég alatt az ő életük napjainak száma szerint. Felette nagy dolgokat cselekedtem. Építék magamnak házakat. Ültették magamnak szőlőket. Csinálék magamnak kerteket, és ékességre való kerteket, és ültették beléjük mindenféle gyümölcstermő fákat. Csináltam magamnak víztartó tavakat, hogy azokból öntözzem a fák sarjadó erdejét. Szerzék szolgákat és szolgálókat. Házamnál növekedett szolgáim is voltak nékem. Öreg és apró barmoknak nyájaival is többet bírtam mindazoknál, akik voltak én előttem Jeruzsálemben. Gyűjték magamnak ezüstöt és aranyat is, és királyok drágaságait, és tartományokat. Szerzék magamnak éneklő férfiakat és éneklő asszonyokat, és az emberek fiainak gyönyörűségét, asszonyt és asszonyokat. És nagyjá levék, és megnövekedtem mindazok felett, akik előttem voltak Jeruzsálemben. Az én bölcsességem is a helyén volt. Valamit kívántak vala az én szemeim, meg nem fogtam azoktól, meg sem tartóztattam az én szívemet semmi vigasságtól, hanem az én szívem örvendezett minden én munkámmal gyűjtött jókban, mivel hogy ez volt az én részem minden én munkáimból. És tekinték minden dolgaimra, melyeket cselekedtek vala az én kezeim, és az én munkámra, mit fáradtsággal végeztem vala, és íme az mind hiába valóság, és a lélek gyötrelme, és nincs annak semmi haszna a nap alatt. Isten áldja meg az ő igéjét a szívünkben. Most fennállva hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, mennek és földnek teremtője, a világ egyedüli megváltója, Uraknak Ura, magasztalunk és dicsőítünk téged. Köszönjük néked, hogy hozzád jöhetünk, aki magad vagy a bölcsesség. Kérünk téged arra, hogy a te lelked által taníts bennünket ezen az Isten tiszteleten igazi bölcsességre. Mennyei bölcsességre, amivel tanítottad Salamont is annak idején, és azóta már sokakat. Kérünk téged, hogy oktass most bennünket, mi pedig hadd üljünk le a te lábaidhoz, és alázattal hadd hallgassuk meg, amit üzensz nekünk, amire tanítani akarsz. Add, hogy figyelni is tudjunk te reád, és segíts, hogy szavaid értelmét meg tudjuk érteni. Kérünk téged arra, hogy adj csöndességet a mi szívünkbe, a mi lelkünkbe, hogy egyáltalán meghallhassuk, amit mondani akarsz nekünk. Látod, hogy mennyi zajt okoz bennünk a világ, mennyire föl tudnak kavarni bennünket a bűneink, más emberek is. Kérünk téged, hogy adjál most csöndességet a szívünkbe. Köszönjük te néked, Úr Jézus Krisztus, hogy hallgathatunk téged. Szavaid legyenek bölcsességre oktató szavak ezen az Isten tiszteletünkön is. Neved dicsőségéért. Amen. Énekeljük testvéreim igehirdetésre készülve a 173. énekünket. A 173. énekünket, ami így kezdődik. Nem vagyunk mi magunkéi, de Jézus vére bére. Isten tiszteletünk alapigéjét Pál apostolnak a Kolossé-beli gyülekezethez írt leveléből olvassuk, az első részből. Az első rész 13. versétől olvasom el a 17. versig. Leülve hallgassuk meg az igét. Aki megszabadított minket a sötétség hatalmából, és átvitt az ő szerelmes fiának országába, kiben van a mi váltságunk az ő vére által, bűneinknek bocsánata. Aki képe a láthatatlan Istennek, minden teremtménynek előtte született. Mert ő benne teremtetett minden, ami van a mennyekben és a földön, láthatók és láthatatlanok, akár királyi székek, akár uraságok, akár fejedelemségek, akár hatalmasságok, mindenek ő általa és ő ránézve teremtettek. És ő előbb volt mindennél, és minden ő benne áll fenn. Mindenek őre áll nézve teremtettek. Kedves testvéreim, május végén volt egy istentiszteletünk, amikor arra a kérdésre keresztük a választ a Bibliából, hogy mi a mindenség létének a célja. Miért van a mindenség? Isten közölte velünk a titkot a Bibliában, és itt elmondta nekünk ebben a most felolvasott ige szakaszban is, hogy a mindenség Jézus Krisztusért teremtetett. Minden ő érette teremtetett, ő rá nézve teremtetett. Ma csatlakozva a május végi igehirdetés üzenetéhez az egyéni életcél kérdését szeretném elővenni. Mert fontos kérdés, nagyon fontos kérdés, hogy tudjuk, hogy miért van a mindenség, a kozmosz, az univerzum, de az is fontos, hogy ebben a nagy univerzumban, kozmoszban mi, én és te, mi miért vagyunk. Mi a mi életcélunk? Meg is kérdezem rögtön, ki vagy mi az életcélod? Mit válaszolnál erre a kérdésre? Élsz önmagadért? A pénzért? A munkáért, az alkotásért, érsz a művészetért, a máért, a tudományért, élményekért, a hazádért, népedért, sztárokért, sikerekért, a családodért, feleségedért, férjedért, gyerekeidért. Kiért és miért élsz? Mire vagy kire mondod azt, hogy élek és halok érte? Egy töltött káposztára mondod ezt? Van, aki azért él és hal. De mire és kire mondod majd az életednek a végén, a halálos ágyadon, hogy ezért érdemes volt élni? Vagy ezekért érdemes volt élni? Fontos kérdés ez, és ezért kérdezem, és foglalkozzál ezzel, ha még eddig nem foglalkoztál volna. Ki vagy mi az életcélod? Szeretném leegyszerűsíteni a dolgot. Jézus Krisztus az életcélod, akire nézve teremtetett az egész mindenség. Te is azért vagy, akiért a mindenség van, vagy helyette más valamiért és valakikért élsz. Mert lehet, hogy felsorolod azt, hogy persze én élek mindazért, amit az előbb a tiszteletes úr felsorolt. Élek a sikerekért, az élményekért, a hazámért, a családomért, mindezekért élek. Jézus helyett ezekért élsz. Szeretném aláhúzni, hogyha a különböző életcélokat és Jézus Krisztust mérleg serpenyőbe helyezzük, akkor Jézus Krisztus a nehezebb. Többet nyom a latban bármelyik dolognál, amit felsoroltam, sőt, ha az összes dolgot, amit felsoroltam, egy helyre tesszük, Jézus Krisztus akkor is többet nyom nála. Ő közé és más életcélok közé nem tehető egyenlőségjel. Következésképp nem mindegy, hogy miért élünk. Egyáltalán nem mindegy. Nem mindegy, hogy valaki a töltött káposztáért, vagy a családjáért él, vagy egyéb dolgokért, vagy Jézusért. Nem mindegy. Mert hogy Jézus Krisztus a legmagasabb rendű cél ebben a világ mindenségben. A legmagasabb rendű cél az egész kozmoszban, aki nem érte létezik, az csak alacsonyabb rendű célokért hajthat, küzdhet. Jézusnak nincsen riválisa. Se a töltött káposzta, se a gyerekem, se az unokám. Nem áll mellette senki, aki vele együtt még célja lehetne a mindenségnek. Nem úgy van, hogy Jézus és a töltött káposzta. Jézus meg a, nem tudom micsoda, mindenki oda tehet még, amit akar. Nem. Jézus egyedül a világ mindenségnek a célja, és ezért a te életednek is és az én életemnek is a legmagasabb rendű célja. Létezhetsz azért az egyedülálló, csodálatos személyért, akiért vannak az elemi részecskék, meg a tejútrendszerek. Odáig élezhetjük ezt a dolgot, testvéreim, hogyha mi nem érte élünk, akkor nem csak, hogy alacsonyabb rendű célokért élünk, hanem voltaképpen nem célokért. Tegyük ezt így idézőjelbe. Nem célokért élünk. A mindenségben egyetlen Isten által meghatározott cél létezik, és ez Jézus. Más egyebet csak mi tartunk célnak. Csak mi nevezünk ki célnak, mi kiáltunk ki célnak. De azok valójában nem célok. És hogyha valaki ilyenekért él, akkor annak tulajdonképpen céltalan az élete. És céltalanul is él. Hiába mondja, hogy a családjáért él. A családja nem a mindenség célja, és nem is az életének a célja. Hiába tűnik célnak az unokám. Ő nem a világ mindenség célja, és nem is az én életemnek a célja. Vagy annak, akinek az unokájáról szó van. A nem Jézusért élő embertestvérek nem célokért él. Mondhatnánk úgy is, hogy csalóka célokért él. Olyan dolgokért él, amikről úgy látszik, mintha célok lennének, de nem azok. Csak déli bábok. Aki ezekért él, déli bábokért él. Végül nem marad a kezibe semmi. Nem véletlen, hogy emberek, akik a családjukért, vagy önmagukért, vagy a tudományért, vagy más emberekért élnek, sokszor érzik értelmetlennek az életüket. Nem véletlen. Persze elhesegetik maguktól ezt az érzést, mondják, hát dehogy is, nem értelmetlen, hát élek ezért, meg ezért, és valahogy megnyugtatják magukat, de igazából tényleg értelmetlen az életük, illetve céltalan. Igazából tényleg céltalan az életük, és ezért értelmetlen is, hogyha mi nem Jézusért élünk, akkor nem célokért élünk, mert egyetlen cél van, és ez ő. Ezt persze nem én találom ki, nem én gondoltam most ezt így ki magamba készülés közben, hanem hála legyen Istennek, hogy ő maga közli velünk ezt a dolgot a Bibliában. Ő közli velünk, hogy mi Jézusért létezünk. Nem nagyon kíváncsi arra, hogy mi mit gondolunk a saját életcélunkról, megmondjuk őszintén. nem nagyon kíváncsi rá, hogy mi a töltött káposztáért, vagy az unokánkért, vagy nem tudom én miért, vagy kiért élünk, hanem Isten, mint a mindenható teremtő elénk áll, és közli velünk, hogy egyetlen cél van ebben a világban, amit ő határozott meg, és az Jézus Krisztus. Most a kérdés az, hogy te érte élsz, vagy nem érte élsz. Tudatosan érte élsz, vagy tudatosan nem érte élsz, vagy öntudatlanul ellene élsz. Lehet forgatni ezt a szót. Hogyan élhetek én Jézusért? Ha már ő az egyetlen cél, a legmagasabb rendű cél, ami a mindens, aki a mindenségnek a célja, és benne az én kis életemnek is a célja Isten szerint. Ha már ő a cél, és minden egyéb nem cél, és alacsonyabb rendű cél, akkor hogyan élhetek én Jézusért? Mindjárt mondjuk ezt, testvéreim, hogy magunktól, magamtól soha nem tudok Jézusért élni. Csak úgy, hogy ő kimunkálja bennem, hogy érte éljek. Nem is az az elsőrendű kérdés most, hogy amit föltennék, hogy akarsz-e Jézusért élni, vagy megelégszel alacsonyabb rendű célokkal, vagy nem célokkal, életcélokkal. Nem ezt kérdezem, mert tudom, hogy te nem akarsz Jézusért élni. Nem tudsz Jézusért élni. A sokkal fontosabb dolog az, a sokkal fontosabb dolog, hogy ő akarja, hogy érte élj. Ő akarja, hogy érte élj. És mivel akarja, ezért munkálja is a szívedben, a szívemben, a szívünkben, hogy érte éljünk. Jézus a bűnösöknek a megváltója, az élet és halál ura, elkezd munkálkodni a szívünkben, és elkezd ösztökélni arra, hogy döntsünk ebben a kérdésben, mégpedig döntsünk mellette. És határozzuk el, hogy Jézus Krisztus az, akiért élni fogunk, de ezt ő munkálja a szívünkben. Ha már megszületett ez a döntés, akkor is ő munkálta, nem mi. Nem a mi teljesítményünk ez, hanem az ő munkájának a gyümölcse. Azért munkálkodik bennünk, mert hogy szeret bennünket. Munkálkodik bennünk, hogy érte éljünk, mert szeret bennünket. Törődik velünk, hogy így mondjam, a szívén viseli a sorsunkat, és nehezen nézi, hogy valaki a töltött káposztáért, meg egyéb dolgokért, vagy önmagáért él. Azt akarja, mert szeret, hogy érte éljünk, hogy érte legyünk, hogy mindent neki csináljunk, és érte csináljunk az ő dicsőségére. Mindent ránézve végezzünk el. Munkálkodik a szívünkbe, testvérek, hogy feladjuk azokat az egyéb célokat, amik nálánál alacsonyabb rendük, vagy nem is célok. Munkálkodik bennünk, testvérek, hogy feladjuk azt az életmódot, életstílust, gondolkodásmódot, amelyiknek nem ő áll a középpontjában. Azon van, hogy elhagyjuk ezt a fajta életet. És egy új életet kezdjünk, amelyikben érte élünk. Tudatosan odaszántad. Hogyan élhetek Jézusért? A világmindenség céljáért. Én is, mint a világmindenség része. Úgy, hogy ő kimunkálja ezt bennem és benned. Amikor valakiben ez a döntés megszületik, hogy ő Jézus Krisztusért él, az ő megváltójáért, aki egyúttal a világnak az ura, amikor ez a döntés megszületik, akkor az ember Jézusra bízza magát. Rábízza magát a Krisztusra. Oda teszi magát az ő tenyerére. Így szól az ember. Jézus Krisztus, rád vagyok utalva. A szó teljes értelmében, testileg is, lelkileg is. Nem csak a mindenség létezik rád utaltan és éretted, hanem én is érted akarok élni, létezni. Az ember rábízza magát a Krisztusra, hogy mostantól kezdve ez a Krisztus, aki a világ mindenségnek a célja, és az ő megváltója kereszten, és a világ ura, ez a valaki vezesse, tanácsolja, erősítse, hordozza, szeresse, üdvözítse, akiben megszületik a döntés, Jézusra bízza magát. Ez egy kicsit furcsa hangzik a mai világban, mert azt mondják nekünk, hogy már legyél egy kicsit nagykorú ember. Ugyan már ne bízzad magad itt másokra, meg másra, állj meg már a lábadon. Ráhagyatkozni valakire, és tőle várni mindent. Ez gyerekes dolog. De nem gyerekes dolog, testvérek. Ez bölcs dolog. Jézus Krisztus által munkált dolog. Jó dolog. Tökéletes dolog. A világ szerint lehet, hogy bolondság. Rábízni magunkat Jézusra. De az Isten szerint ez a bölcsesség. Amikor ez a döntés megszületik, akkor az ember nem csak, hogy Jézusra bízza magát, hanem odaszánja magát az ő akaratának a követésére is. Az elmúlt istentiszteletünkön beszéltünk erről az odaszánásról, a római levél alapján. Rá bízom magam Jézusra, leteszem magam, a lelkemet, az életemet az ő kezébe, és egyúttal odaszánom magam arra, hogy az akaratát tudakozom, ahogy a Bibliában előttem van. Kutatom az ő akaratát, és törekszem azokat, amiket mond, követni. Mint a kánai mennyegzőbe, ez a sokan által jól ismert példa. Ha valamit mondnék, megtegyétek, mondja Mária a szolgáknak. Ha valamit mond nékem, megteszem, ha ő az élet célom. Nézek az Úrra, és várom, hogy mit szól, merre vezet, hogy terelget. Akiben megszületik a döntés, Jézusra bízza magát, és odaszánja magát akarata követésére. És akiben megszületik ez a döntés, testvérek, az az ember Jézust elkezdi szeretni és imádni is. Jézus szereti és imádja. Ebből is meglátszik az, hogy Jézust tartom-e az élet célomnak. Szeretem-e és imádom-e őt? És ezt kérdezhetem tőled is. Szereted-e, meg imádod-e? Beszélsz-e hozzá? Hódolsz-e előtte? Imádságban? A szíved ragaszkodik-e hozzá? Ha igen, akkor ő az élet célod. Ha nem, akkor lehet, hogy egyszer ő volt az élet célod, de most már más lett az élet célod. Vagy még soha nem is volt Jézus az élet célod. Akinek ő az élet célja, az szereti és imádja őt. Megkérdezi Pétertől Jézus, szeretsz-e engem? Szeretsz-e engem? Ő is tudni akarta, de még inkább tudnia kellett Péternek, hogy szereti-e Jézust. Jézus ebből a kérdésből aztán kihozza a választ is, mert Péterből kihozza a választ. Tudod, Uram, hogy szeretlek. Háromszor elmondatja vele, ha már háromszor elárulta. Szeretlek téged, és Jézus ebből tudta, és Péter is tudta, hogy Péternek ő az élet célja, mert szereti, és imádja is, mert Úrnak szólította. Innen lehet tudni, testvérek, azt, hogy Jézus az élet célom. Szeretem, és imádom őt. Láttuk, testvérek, először azt, hogy sokféle életcél van, de igazából egyetlen egy életcél van, Jézus Krisztus, akit Isten elénk állít. És azt mondja, hogy értünk, érte kell élnünk. De hogyan tudunk érte élni? Úgy, ha ő kimunkálja bennünk. És ő bizony munkálja, mert szeret bennünket. És amikor kimunkálja valakiben a döntést, akkor az Jézusra bízza magát, az az ember odaszánja magát az ő akarata teljesítésére, és az az ember elkezdi szeretni Jézust, teljes szívéből és ragaszkodni kezd ő hozzá. Végül milyen hatással van Jézus az érte élő ember életére? Ez az utolsó kérdés. Mert hogy valami hatást gyakorol Jézus az ember életére, aki érte él. Minden cél, vagy álcél, vagy délibáb cél gyakorol ránk valamilyen hatást. Jézus is gyakorol ránk valamilyen hatást. Jézus hatása az többek között, hogy értelmet ad az életünknek. Értelmet ad az életünknek. Amikor egy ember elkezd Jézusra nézve élni ezen a földön, akkor értelmet talál nem csak a halál előtti, hanem a halál utáni élete is. Érte élni, itt is és odaát is. Ez egy örök értelmet ad az ember életének. Örök értelmet. Szeretném jól, hogyha jól látnánk ezt a mély összefüggést az élet cél és az élet értelme között, testvérek. Ez nagyon fontos összefüggés. Mindig a cél ad értelmet a dolgoknak. Hogy így mondjam, mondjuk a hegymászók példájából, a hegymászók mászásának, fáradtságának, kilódásának az ad értelmet, hogy ott van előttük a csúcs, a cél, ahova föl kell érniük. Azért másznak. A háziasszony főz. Az egész főzésé nem öncélú, nem azért főz, hogy főzzön, hanem azért, hogy a családjának adjon enni. A cél ad értelmet annak a tevékenységnek. Hogyha ez igaz a hétköznapi élet legelemibb helyzeteiben, sokkal inkább igaz az egész életünk tekintetében. Jézus Krisztus a célunk. Ő értelmet ad az egész létezésünknek itt a földön, de mondom a halál után is. Ő ad értelmet az egész küzdelemnek, az egész hajtásnak, mindennek. Amíg az emberek nem Jézusért élnek, addig újra meg újra ilyen alacsonyabb rendű vagy nem célokat tűznek ki maguk elé. És azért küzdenek. Csak amikor kezd már elmenni az erejük, és már vagy nem tudnak maguk elé célt tűzni, vagy nem tudnak azért harcolni, akkor kezdik érezni azt, hogy az életem értelmetlen. Mondják is az öregek, a gyengék, a betegek, most már értelmetlen a léted. Nem tudok magam elé kitűzni célokat, és nem tudom, vagy ha ki is tűzöm, nem tudom úgyse elérni. Mert gyenge, beteg vagyok, öreg vagyok. Értelmetlen az egész élet. Ilyet egy hívő ember nem mond soha. Mert ha ő beteg meg öreg, akkor is van neki célja, ami értelmet ad a létezésének, még a beteg ágyon is, még egyedül is. És ez a valaki Jézus. Olyan csodálatos, testvérek, itt is látni az ő rendkívüliségét, az ő egyedülállóságát. Salamonra szeretnék még itt visszautalni, akinek a Prédikátor könyvéből felolvastuk ezt a elmélkedését, amit a Szentlélek hatására írott le. És ott látjuk, hogy ő is kipróbált mindent az életbe. Érdemes lenne azt is úgy szinte részleteibe megvizsgálni. Leírja, hogy miért is próbált meg ő élni. Megpróbált élni a nőkért, a szőlőkért, a szórakozásért, a borért, és sorol egy csomó minden. És akkor azt mondja, hát ezek mind hiába valóságok. Ha ezekért él az ember, akkor az egész életünk egy nagy nulla, egy nagy hiába valóság. És ugye eljut a Prédikátor könyvébe azért oda, hogy kimondja, hogy az Úr a cél, az élő Isten a cél, akiért élni kell, és nem ezek a földi dolgok. És ez az ő bölcsessége jön elő aztán a Kolossé levélben is, meg más helyeken is a Bibliában. Jézusért élni. És az azt jelenti, hogy értelmet nyer az életünk. Örökké való értelmet. És hogyha szabad még egy következtetést megmutatni, akkor az is a következménye a Jézusért való élésnek, hogy az ember elkezd örülni. Örvendezni kezd. Boldog emberré lesz. Jézus az érte élő emberekből mély örömöt vált ki. Ez egy igen csodálatos dolog, testvérek. Nem is tapasztal igazi örömet az az ember, aki nem Jézusért él. Néha meglegyinti valami, mert vannak azért örömei, hála Istennek, még a Jézus nélkül élő embernek is, de ezek az örömök, ezek igen-igen mulandó örömök, és igazából nem is olyan intenzív örömök. Van egy olyan öröm, amit esetleg egy ember érez, ha meglát egy virágot. Nem mindig érezzük azt, egy megmagyarázhatatlan dolog, de néha megragad bennünket valami. Egy kis virágszálba mondjuk. Vagy elmegyünk a hegyek közé, vagy éppen az Alföld sík vidékén nézünk szét. És valami megragad bennünket, és valami mély örömöt érzünk, valami megmozdul a szívünkben, a lelkünkben. Vannak ilyen pillanatai egy nem hívő embernek is. Vágyik is ezekre a pillanatokra, keresi is őket, mert úgy érzi, hogy ezek az életnek az ízét adják. És olyan jó, testvérek, azért az, hogy ha nekünk Jézus a célunk, bármikor fölnézünk rá, bármikor ránézünk, ő nekünk örömöt ad a szívünkbe. Boldog emberekké tesz bennünket. Boldogok vagyunk a földi életünkön, még a legnagyobb nehézségek között is. Boldogok lehetünk a halálos ágyunkon is. És boldogok leszünk örökkön örökké. A cél Jézus, és aki érte van, az egy boldog ember lesz. Kedves testvérek, ezeket a gondolatokat szerettem volna most a testvérek szívére helyezni. Gondolkozzunk ezeken. Láttuk, hogy az Isten igéje szerint a mindenségnek, ami körülvesz bennünket, a maga hihetetlen sokszínűségébe, komplexitásába, ennek az egésznek egyetlen egy célja van, egy valakiért létezik, és ez az Úr Jézus Krisztus. És láttuk azt, testvérek, hogy Isten megmondja nekünk, megmutatja nekünk, hogy mi sem élhetünk másért, csak érte. Tudatosan érte. Megmutatja nekünk most őt, mint egy tökéletesen egyedül álló célt, aki mellett nem állott semmi és senki. És aki a legmagasabb rendű cél ebben a világ mindenségben, akiért élhetünk. Olyan csodálatos, hogy azt is megértettük, hogy a cél maga munkálkodik a mi szívünkben, hogy ő érte kezdjünk élni. Mi, akik természetünknél fogva hajlunk arra, hogy mindenféle kis egyéb dolgokért, alacsony rendű kis hétköznapi célokért, amik tulajdonképpen nem célok, ezekért küzdködjünk, ezekért hajtsunk, ezekért tegyük ki a lelkünket. A cél munkálkodik bennünk, hogy érte éljünk. És amikor ezt elvégzi bennünk, akkor rábízzuk magunkat, akkor odaszánjuk magunkat az ő akaratának a teljesítésére, és elkezdjük őt szeretni és imádni. És amikor valaki már így viszonyul Jézushoz, testvéreim, akkor ez a Jézus egyszer csak értelmet ad az egész létezésének. Mindennek értelmet ad. Egészségnek, betegségnek, családnak, töltött káposztának, mindennek értelme lesz. Tőle. És ő az, aki még ráadásul boldoggá is tesz bennünket, és örömöt ad a szívünkbe. Végezz el mindnyájunkban, hogy mi ne egyebekért, nem célokért, hanem érte élő emberekké válhassunk. És hogyha már azok vagyunk, akkor adjunk neki hálát érte, és kérjük, hogy erősítse meg bennünket, hogy soha ne tévesszük őt szem elől. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, szeretnénk imádni téged, és hódolni előtted, akiért vannak a tejútrendszerek, a csillagrendszerek, és akiért vannak a gének, és az aminósavak, és minden egyéb. Az élő és élettelen világ a maga hihetetlen sokszínűségében, összetettségében. Hadd imádjunk most téged mi is. Mi is, akiket te teremtettél, akiket te tartasz életben, és aki most úgy állsz elénk, mint aki az életünknek a célja, az egyedüli célja akarsz lenni, mint hogy az is vagy. Kérünk téged arra, hogy munkálkodj mindnyájunk szívében, hogy téged válasszunk életcélunknak. Munkálkodj szívünkben, Úr Jézus, hogy föl tudjunk adni minden egyebet, és érted élő emberekké válhassunk. Köszönjük néked, hogy rád bízhatjuk magunkat, mert bizalomra méltó is vagy. Köszönjük néked, hogy odaszállhatjuk magunkat neked, mert tudjuk, hogy szeretsz bennünket, hiszen meghaltál értünk. És köszönjük néked, hogy imádhatunk téged, mint feltámadottat, és mi magunk is viszont szerethetünk téged. Végezd el a szívünkben, Urunk, hogy ez így legyen. És kérünk téged arra, hogy fogadd el a mi hálaadásunkat, a mi imádatunkat, a mi hódolatunkat, hogyha már ez így lehet. Hadd köszönjük meg neked, Úr Jézus Krisztus, hogy értelmet adtál az életünknek. És hadd köszönjük meg, hogy a mi szívünknek örömei immár nem földi dolgok miatt vannak elsősorban, hanem miattad, az örökkévaló miatt. És köszönjük néked, hogy te vagy az, aki minden földi dolognak is, ami körülvesz bennünket, mindennek, a leghétköznapibb és a legünnepélyesebb dolgoknak is, mindennek te adsz értelmet. Köszönjük te néked ezt. És áldunk azért a boldogságért, azért az örömért, amit az érted élők tapasztalhatnak itt a földön is, és hisszük, hogy egyszer majd oda át is. Áldunk téged most, mennyei édesatyánk, mindezekért a tanításokért, és kérünk, hogy segíts ezeket megfontolnunk, szívünkbe zárnunk, és hadd szülessen olyan döntés, ami előtted kedves. Kérünk most arra, hogy legyél velünk a jövő héten, vigyázzál a mi otthonainkra, családjainkra, könyörgünk hozzád a mi betegeinkért, tekints reájuk gyógyító szereteteddel. Kérünk téged arra, hogy segíts, hogy minden dolgunkat a te dicsőségedre tudjunk elvégezni, itt a gyülekezetben is, a hétköznapi munkahelyeinken, vagy éppen a szabadságon is. Kérünk téged arra, hogy hozzad haza a mi gyülekezetünk gyerekeit és a velük lévő felnőtteket is. Köszönjük, hogy megőrizted őket eddig is az elmúlt héten. Kérünk, hogy hozd haza őket minden baj nélkül. Köszönjük néked, hogy mindent rád bízhatunk. Ámen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szívünket és az életünket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek! Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem heti alkalmainkat, melyeket a szokott időben megtartunk. Hétfőn ifjúsági óránk lesz, kedden bibliaórát tartunk, 6 órakor, szombaton pedig imaóránk lesz. Együttérző szívvel jelentem a gyülekezetnek, hogy elmúlt héten temetésünk volt. Június 26-án 13 órakor a Bajai úti református temetőben búcsúztunk özvegy Angyal Jánosné, született Deák Esztertől. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott családtagjai részére. Hirdetem még a testvéreknek, hogy jövő héten, ha Isten segít bennünket, akkor fölköltözhetünk a lelkészlakásba, mert úgy néz ki, hogy már 99%-ban elkészült, és ha valaki szeretne ott a költözésnél segíteni, vagy a hétvégén, pénteken, szombaton a lenti színnek a takarításánál, akkor szeretettel fogadjuk ezt a segítséget. Hogyha pedig valaki szeretné megnézni, hogy mit csináltak itt a mesterek most már fél év alatt, akkor szabad nyugodtan fölmenni és megnézni a paroket. Most még nincs ott semmi bútor, de így lehet látni a végeredményt, amire a pénzünk ment és megy még most is. Tehát nyugodtan szabad fölmenni, megnézni, hogy mit működtek ott a mesterek, és mivé lett a lakás. Az Úr legyen gyülekezetünknek őriző pásztora. Testvéreim, a záró énekünket énekeljük, ami a 467. énekünk, 467. Énekeljük el mind az 5 versét, mi jó, ha bűntől már szabad, az Úr szolgája vagy.
Áldás békesség!